Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Isten tiszteletünknek a kezdetén először azt az éneket énekeljük, ami a korábbi énekes könyvünkben a 342-es, az újabb énekes könyvben a 485-ös szám, és ennek az első versszakát énekeljük el. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadó. Amelyek nem könnyűek, hiszen számtalan próbatétellel helyzetekben is békét adsz nekünk, és szólítasz bennünket te igéd által is. Köszönjük, hogy a mai napon szintén van lehetőségünk hallgatni az igét, és meghallani belőle a te szabadat, a te üzenetedet. Kérünk téged, tégy készé bennünket arra, hogy bennünk ne legyen akadálya a találkozásnak, a veled és az igével való találkozásnak. Ámen. Istennek igéjét a Máté írása szerinti evangélium 27. fejezetéből olvasom, az első 8 vers. Amikor megvérradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor Júdás, aki kiszolgáltatta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét. Visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá? A te dolgod. Erre bedobta az ezüstöket a templomba, és eltávozott. Majd elment, és felakasztott. Főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak: nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérkínez. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig vérmező. Kedves testvérek, nagypéntekre és húsvétre készülünk ezen a héten, és ahogy láttam a kiírásra, tegnapi napon is volt istentiszteletünk, és a holnapi napon is lesz istentiszteletünk 6 órakor, és hát nyilván ugye mindez, ez a három istentisztelet így a nagypéntekre és a húsvétre készít előre. A keresztény evangélium szívének mondhatjuk az együttes nagypénteki húsvéti örömhír, melynek tömör megfogalmazása Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levele 15. fejezetében olvasható. Örömmel látom, hogy Pálénak, aki a iskolánknak a diákja, és ő ezt a rövid részletet hallhatta egyrészt már a tanórákon is, de a hétfői istentiszteleten is. Ez a rövid részlet így szól: Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. Ebben a rövid, nagyon tömör részben össze van foglalva mindaz, amit pénteken és húsvétkor különösen hangsúlyozunk. Meghalt a bűneinkért, eltemették, és harmadik napon feltámadt. Előkészítő istentiszteletet is szoktuk nevezni ezeket az istentiszteleteket, hiszen az úrvacsorára készül sok-sok ember ezekben a napokban, és az úrvacsoraosztáskor is emlékezünk az Úr Jézus Krisztus halálára, hiszen a szereztetés ige utolsó mondata így szól: valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek. Hiszen ez az egyik központi gondolata a keresztény evangéliumnak. És hát ugye a húsvéti úrvacsorán nem lehet nem gondolni a feltámadásra, a feltámadás örömhírére, és a feltámadás itt nélkül azonban máskor sem igazán örömteli az úrvacsora. Azért örülhetünk teljes szívvel Jézus halálának, bármilyen furán hangzik is ez a dolog, és azért lehet központi jelentőség Jézus halálának hirdetése, mert a Húsvéti Evangélium azt hirdeti, hogy nem a halál a végső valóság, nem Jézus halála volt a vég, hanem utána jött az ő feltámadása. Nos, mindezt szem előtt tartva forduljunk most ahhoz a szentírási szakaszhoz, amit az előbb hallhattunk, a bibliaolvasó kalauz mai részletének az első felét olvasnak, hogy ez a 14. versig tartott volna az egész szakasz, én első 8 verset olvastam fel. Az új szövetség egyik legrejtélyesebb alakja Júdás. A tanítványi listákban így szerepel Júdás, az Iskáriótes. Hát ha máshonnan nem, akkor a gyerekmondókából nagyon sokan tudják, hogy az árulás tette fűződik a nevéhez, ugye árulkodó Júdás nem kap piros tojást, és akkor mindenki tudja, hogy Júdás az árulás. A Máté írása szerinti evangéliumban, a tanítvány listában, amellett, hogy olvasok, hogy Júdás az Iskáriótes, ugye ezzel ér véget a tanítvány lista, nyilván azért kerül a végére, mert kicsit kilógott a többiek. Szóval ott a lista végén nem csak az szerepel, hogy Júdás a Iskáriótes, hanem még az a kiegészítés is, hogy aki el is árulta őt, vagy ha lehet másik fordítást használni, akkor az ki is szolgáltatta őt. Mit tudunk Júdásról? Hát nem sok. Még azt sem tudjuk biztosan, hogy mit is jelent az a bizonyos Iskáriótes név, ami a tanítványi körben levő másik Júdásról hivatott megkülönböztetni őt, mert volt egy másik Júdás is, bizonyos listák Taddeusként, meg Lebbeusként említik, de van egy másik, az úgynevezett Jakab fia Júdás, és ettől meg kell különböztetni, tehát ott van az, hogy Júdás az Iskáriótes. Mit jelent az Iskáriótes név, mondtam, nem tudjuk igazából. Vannak ötletek erre nézve, az egyik leggyakrabban emlegetett ötlet, hogy a Kariótból származó férfi, mert ez is férfi jelent, és akkor karióti férfit akarta jelenteni. Csak János evangélista jegyezte fel erről a Júdásról, hogy nála volt az erszény. És ebből kiindulva azt gondoljuk, hogy ő lehetett a tanítványi körnek a pénztáros. Két helyen említi meg ezt az evangélista. Egyrészt akkor, amikor Jézusnak a Betániában történt megkenetését írta le, vagyis abban a jelenetben, amikor megkeni Jézus lábát Mária, és akkor ott megszólaltatja Júdás, az evangélista, mert az kifogásolja, hogy miért kellett rápazarolni ezt a drága kenetet Jézusra, és első hallásra nagyon józan, és mondhatjuk azt, hogy szociális érzékről tanúskodó szavakat mond ez a Júdás, hogy hát miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek. Az evangélista azonban hozzáfűzte, és most olvasom a részletet, de nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Néha az az érzés az embernek, amikor ezt olvas, hogy a szegény Júdásnak nem elég az, hogy még áruló volt, még egy kicsit ezt a pénzügyi dolgot is hát fogjuk rá is, akkor, hogy tolva is volt. Az a tény, hogy nála volt az erszény, az egy másik részlet kapcsán is megemlíti az evangélista, mégpedig éppen az árulás kapcsán. Volt az a bizonyos vacsora, amit utolsó vacsoraként is szoktunk említeni, és ami a János írás szerinti evangéliumban azért különösen csodálatos, hiszen kapcsolódik hozzá egy olyan jelenet, amikor Jézus megmossa tanítványok lábát. Nos, e vacsora leírásánál olvashatjuk a következőket, hogy miután Jézus azt mondta, hogy az, akinek én mártam be a falatot és odaadom, és megtette és odaadta, akkor így is szólt Jézus Júdáshoz, amit tenni akarsz, tedd meg hama. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, tehát amikor az előbb beszéltünk, azt mondja neki Jézus, hogy vedd meg, amire az ünnepre szükségünk van, vagy hogy azt mondja ezzel, hogy adjon a szegényeknek valamit. Tehát két helyen említi meg az evangélista, hogy nála volt az erszény. De ami miatt igazán rejtélyes Júdás alakja, az az a kérdés, hogy miért is tette azt, amit tett, azaz miért is árulta el Jézus, miért is szolgáltatta ki őt a főpapoknak. Miért adta halálra? Sokan ugyanis nem elégednek meg azzal a válasszal, ami az evangéliumból olvasható ki. Az evangéliumok szövegére támaszkodva egyértelműnek tűnik a válasz, hogy pénzért tette, hiszen jelentkezik a nép vezetőinél és kérdezi, hogy mit adnátok, hogyha kiszolgáltatnám, hogyha elárulnám őt. Hogy mennyire volt sok az a bizonyos 30 ezüst, amit ígértek és át is adtak Júdásnak, ahhoz némi támpontot jelenthet a ma felolvasott szakaszból az, hogy meg lehetett belőle vásárolni egy darab földet. Mekkora volt ez a föld, ez már nincs részletezve, tehát igazából nem nagyon tudjuk pontosan az értékét, de ez egy darab földet mégiscsak meg lehetett ebből venni. Az azonban, hogy Máté evangélista közlése szerint, ahogy ma hallottuk, Júdás visszavitte a pénzt, az kétségesség teszi számunkra, hogy ő szimplán az anyagi haszon miatt árulta volna Jézust. És akkor, mikor ez kétségessé válik egy kicsit az ember gondolataiban, akkor jönnek a különböző ötletek, különböző spekulációk. Már az egészen korai időkben születtek különböző magyarázatok az ő tettére. Egyik ilyen magyarázat volt, hogy biztosan zélóta volt Jézus, azaz ahhoz a csoporthoz tartozott, akik akár fegyveres erővel is szerettek, ahhoz a csoporthoz tartozott, amely fegyveres erővel is szerette volna kivívni Izraelnek a szabadságát a római uralomból. És akkor ezért gondolat jött, hogy talán közéjük tartozott Júdás is, és azt várta Jézustól, hogy ennek a mozgalomnak az élére áll, de ez nem történt meg, és hogy csalódottságában adta volna fel Jézus. Másik ötlet, hogy talán éppen provokálni akarta Jézus, hogy cselekedjen most már úgy, ahogyan ő várja, hogy milyen legyen a messiás, ahogyan ő várja, hogy milyen legyen Krisztus. Egyes írások egyébként egészen felmagasztalják Júdás alakját. Elképzelhető, hogy a jelenlévők között többen is vannak, akik hallottak például az úgynevezett Júdás evangéliumáról, ami valamikor a második század végében keletkeztetett, és egy gnosztikus irat volt. És ebben például úgy tűnik ki számunkra, mintha ő lett volna a legokosabb tanítvány, és ő ismerhette volna talán a legjobban, hogy mit is akar Jézus, és ő értette volna meg a legjobban őt. Amiket most eddig elmondtam, ötleteket és spekulációkat, azokra a Szentírás alapján ezt lehet, ezt a jelzőt lehet mondani, hogy tényleg csak spekuláció ötletek. Nincs támpontjuk a Szentírásban. Van azonban egy olyan kérdés, ami tulajdonképpen már magában a Szentírásban is előjön, és ami igazából a hívő emberekben, a hívő keresztény emberekben is újra és újra felvetődő kérdés. Nevezetesen, ugye, ha Jézus küldetésének szíve, vagy az egyik nagyon fő mozzanata az volt, hogy ő meghalt értünk, hogy ő azért jött, hogy életét adja értünk, akkor miért bántjuk azt a Júdást, aki a maga tettével tulajdonképpen elősegítette Jézus megváltó halálának a bekövetkezését. Hogy ez a kérdés már a Szentírásban előjön, ugye arra a bizonyíték Jézusnak a Máté írása szerinti evangélium, a olvasható szavai, amik így szólnak, hogy az ember fia elmegy, ami amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Vagyis Isten terve, amely Jézus Krisztusra vonatkozóan is terv volt, az meg fog valósulni, az mindenképpen megvalósul, mégis az az ember, aki ebben közreműködik, és bűnös szándékkal működik közre, az ezért nem kap felmentést, pláne nem dicséretet, hanem ő ezért bűnös. Megállapíthatjuk tehát azt, hogy a megváltás nem Júdásnak köszönhető, hanem Istennek, aki ezt így tervezte el, és Jézus Krisztusnak, aki engedelmesen vállalta ezt a küldetést. Isten kegyelmes szándékára tekinthetünk hálával, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. És Jézust magasztalhatjuk, aki emberré léve, emberként ugyan szerette volna nem kihinni a keserű poharat, ahogy ezért imádkozik is, vagyis szerette volna elkerülni a halált, mégis azonosult az Atya akaratával, és teljesítette a küldetését. Júdás tehát, bár eszköz volt a megváltó terv végrehajtásában, de nem az Atya akaratával azonosuló eszköz volt, hanem egy bűnös eszköz volt. Júdás tehát bűnt követett el. Az ő tettét épp úgy nem menti az, hogy tette része lett a megváltás eseményének, ahogyan az Ószövetségben József testvéreinek gonoszságát sem menti az, hogy József végül, akit eladtak ők rabszolgának, és majdnem megölték, hogy végül abba a helyzetbe kerül, hogy aztán segíteni tudott többek között apjának és testvéreinek is. Ti gonosz terveztetek ellenem, mondja József a testvéreinek, de Isten jóra fordította azt. A bűnre nem a mentség vagy a magyarázkodás a helyes válasz, a bűnre egy megoldás van, a bűnbocsánat. Kozmetikázással, magyarázkodással nem lehet kijönni a bűnből. A ma felolvasott szentírási szakaszból azt hallottuk, hogy Júdás megbánta a tettét. Úgy olvastuk, hogy amikor megtudta, hogy elítélték Jézus, tudnék, hogy halálra ítélték. Lehet, hogy Júdás nem is akarta Jézus halálát? Lehet, hogy nem számított arra, hogy az árulásának ilyen súlyos következménye lesz? Lehet, ezt nem tudjuk. De megbánta, amit tett, és megpróbálja visszacsinálni. És azt szeretném először is mondani mindenképpen, hogy ezt értékeljük Júdásnak. Nem gyakori, hogy emberek megbánják a tettüket, hogy belátják, hogy nem jól csináltak. Ő megbánta a tettét, és megpróbálta visszacsinálni. Amikor azt mondtam, hogy értékeljük Júdásban, akkor eszembe jutott az, hogy el szoktam mondani, és nagyon fontosnak tartom, hogy miközben megállapításokat teszünk bibliai személyekről, egyfajta értékelést is mondunk róluk, sohasem azért tesszük, hogy ítélkezzünk, az nem a mi feladatunk. Csak azért tesszük, hogy tanulságokat szűrjünk le belőle, és hogy ahhoz képest, amit meglátunk, ahhoz képest tudjunk magunkról, a magunk tetteiről, a magunk cselekvéséről gondolkodni. Értékeljük, hogy megbánta a tettét, és értékeljük azt, hogy nem csak bánkódott a tettén, hanem odáig is eljutott, hogy visszavitte a pénzt. Hogy az anyagi következtetést is lemondta. Ő ezzel mintegy vissza akarta állítani, úgymond az eredeti állapotot. Elismeri Jézus ártatlan voltát, igaz voltát. Ugye ez a különös módon olvasom, hogy ártatlan vért, vagy igaz vért árultak el. Mire számított olyan Júdás akkor, amikor visszavitte a pénzt a főpapokhoz? Talán arra számított, hogy visszavonják a felítélését? Ha úgymond magánvádas eljárás lett volna, talán ez is elképzelhető lett volna, hiszen a magánvádas eljárásban megteheti azt a magánvádló, hogy azt mondja, hogy eláll a vádtól, és akkor úgymond semmissé válik az eljárás ítélet. Júdás azonban csak eszköz volt. Csak eszköz volt a főpapok és a vének számára. Ők nem kívánták megmásítani Jézus elítélését. Mi azt is tudjuk persze, hogy nem csak Júdás volt eszköz, hanem a főpapok és a vének is eszközök voltak. Kicsit hasonlóan, mint ahogyan Júdás, nem azonosultak az Isten akaratával, hanem a saját szándékuk szerint, cselekedtek, és mégsem azt érték el, amit ők akartak elérni, hanem Isten megváltó tervét szolgáló eszközök lettek. Értékeljük Júdásban is, sőt, még egy kicsit értékeljük a nép véneiben, főpapjaiban is azt, ami értékelhető. Ugyanis találhatunk még a vének magatartásában, olyat, ami azt mondjuk, hogy igyekeztek egy kicsit tisztességesen eljárni. Azonban lássuk meg azt is, hogy mi minden hiányzott, mind Júdás, mind a főpapok magatartásából. Ahogy említettem, Júdás megbánta az árulást, kész volt visszavinni a pénzt. Ennyiben még hasonlít is az új szövetségnek az egyik nagy megtérő alapjához. Most ha tanár lennék, akkor feltenném a kérdést a bibliaismereti órán, hogy melyik az a nagy megtérő alap, aki kész volt visszavinni a pénzt, és aztán tulajdonképpen ezzel mutatta az ő megtérését. Hát Zákeus. És Zákeus és Júdás között van ennyi kapcsolat, hogy kész a pénzt is visszaad. Van azonban egy nagy különbség. Ez a nagy különbség az, hogy Júdás a főpapokhoz megy, ott próbál valamit visszacsinálni, visszarendezni, és nem fordul Istenhez, és nem fordul Jézushoz bűnbánattal. És ezért van az, hogy Zákeussal ellentétben Júdás nem hallhatta Jézusnak ezt a szavát, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Hanem Júdás elment, és felakasztotta magát. Bizonyára vannak többen, akik a Bibliát ismerik olyan jól, hogy tudják, hogy van Júdás sorsának egy másik változata is leírva a Bibliában, az apostolok cselekedeteiről írt könyvben. Vannak bizonyos motívumok, amelyek egyeznek, ott is szó van arról, hogy abból a pénzből, ami az árulás pénze, egy mező vásárlása történt, csak ott nem azt olvassuk, hogy a főpapok vásárolták meg a mezőt, hanem hogy Júdás vásárolta meg a mezőt. Ott nem azt olvassuk, hogy Júdás elment és felakasztotta magát, hanem azt, hogy lezuhant és egy szörnyű tragédia érte. Tulajdonképpen a lényeget illetően azt mondhatjuk, hogy a különbségek ellenére lényeget illetően az a megállapítás tehető, hogy nem sikerült visszacsinálni, nem sikerült az eredeti állapotot helyreállítani, nem sikerült önmagát a bűnből kihozni a Júdásnak. Hogyha a Máté írása szerint evangélium hallott változatára tekintünk, azt mondhatjuk, hogy miután a főpapok nem álltak vele szóba, emberileg nézve szinte törvényszerű volt az ő elkeseredése, végső kétségbeesése, és az, hogy nem látott kiutat. A kiút a megbocsátás lett volna. Amit most mondok, ugyanaz is spekuláció, de én ezt a spekulációt vállalom. Nekem az a meggyőződésem, hogy abban Péter, amikor a háromszori tagadás után sír, akkor Péter ezt hasonlóan Júdás is visszafogadta volna Jézus feltámadott. Neki is megbocsátott volna. A vezetők a pénz dolgában szintén igyekeztek tisztességesen eljárni. Ők nem érezték illendőnek, hogy azt a pénzt, amihez vér tapad, ami éppen a mocskos pénz, ami vérdíj volt, hogy azt betegyék a templom kincstárába. És valahol ez a hozzáállásuk, ez becsülendő. Ezért döntöttek úgy, hogy egy darab földet vesznek elő. A főpap, a nép vezetői azonban odáig sem jutottak el, mint Júdás. Ők nem bánták meg, amit tettek. A Jézushoz való viszonyuk nem változott meg. A gyilkos szándékuk és a gyilkos tervük változatlan volt. Döbbenetes, hogy mennyire illenek rájuk Jézusnak a szavai, amiket egyébként a Máté írás szerint Evangélium 23. fejezetében így olvasunk, hogy vak vezetők, kiszűrítek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelt. Jézus már gyakoriak ezek a nagyon végletekbe menő képek, ugye, mint a szárka és a gerend, ami a szemben van. Itt meg azt mondja, hogy kiszűrítek a szúnyogot, az nagyon picikét, a tevét pedig lenyelítek. Nyilván úgy, hogy csak lenyelt a tevét, de hogy az apróságban, a kicsi dologban, abban helyesen cselekedtek, abban nagyon odafigyeltek valamire, és a lényeges dolgot pedig elvérik. Egy apró részletben, gondosan, nagyon lelkiismeretesen igyekeztek eljárni, egy sokkal fontosabb kérdésben viszont gond nélkül bűnösök van. Főpapok, a népvezetői tovább is elutasítják Jézus, sőt nem tágítanak gyilkos szándékukról sem. És kimondhatjuk nyugodtan, Júdás a maga árulásával együtt sokkal inkább követendő mintát kínál nekünk, mint a nagy tekintélyű főpapok, az Úrra, a mindenhatóra gyakran hivatkozó vezetők, akik előtt a nép, amikor hajbók volt, stb. Kedves testvérek, akik nagypéntek és húsvét ünnepére készültek. Kedves úrasztalához készülő, úrvacsorára készült testvérek. Vegyük számba a ma hallott történet tanulságot. Induljunk el most először a főpapoknál meglátottaktól. Legyen gondunk arra, hogy apróságokban, pénzügyi kérdésekben is tisztességesen járjunk el. Ne ügyeskedjünk, ne keressünk kiskapukat, ne akarjunk mindenben hasonlítani környezetünket. Viszont ne is hitessük el magunkkal, hogyha a formális tisztesség terén rendben vagyunk, akkor minden rendben van. Jézus szavaira hivatkozva, szűrjük ki a szúnyogot is, de ne nyeljük le a nagyobbakat sem, nem hogy a terén. És most már Júdásra térve, legyünk készek meglátni és megvallani bűnünket. Készülünk az úrvacsorára. Ki azt szoktuk mondani, hogy reformátusoknál nincsen gyónás, de hát van, hiszen az úrvacsorakor meggyónjuk, megvalljuk, hogy bűnösök vagyunk. De ne legyen ez üres forma. Ne legyen mondjuk itt egy rutinszerűen elmondott válasz arra a kérdésre, ami ilyenkor elhangzik, hanem legyen olyan, történjen úgy, hogy jusson eszünkbe konkrétum. Konkrétum, amit ha lenne olyan fajta gyónás, elmondhatnánk valakinek. szentírás példáján túllépve, bűnbánatunkkal ne maradjunk magunkban, és ne is csupán jóvátételre törekedjünk, hanem bűnbánatunkkal forduljunk Istenhez, forduljunk ahhoz a Jézushoz, aki úgy lesz bírunk, hogy ő kegyelmes hozzá. Az előbb elmondottakat, amit itt most a legvégén mondtam, hogy mit csináljunk, lehet hallgatni törvényként, előírásként, szabályként is. Szeretném, ha nem így hallottuk volna, hanem tanácsokként. Amit tanács az is, hogy ne felejtjük, a bűn egyedüli megoldása a bűnbocsánat. Kérjük és fogadjuk el Isten megbocsátását. Istenünk, édesatyám, te tudod, hogy kinek közülünk mi a megbánni valója. Tudod, hogy mit követtünk el ellened, családtagjaink ellen, barátaink, ismerőseink ellen, vagy talán számunkra idegenek. Tudod, hogy mikor voltunk szeretetlenek, közömbösek, a magunk előnyére és javára gondolók. Kérünk téged, bocsáss meg nekünk. Nem csak azt kérjük, hogy engedd el a mi bűneink büntetését, hanem azt is kérjük, hogy újíts meg bennünket. Rehabilitálj bennünket, ahogyan tetted ezt Péterrel, mert szeretnénk mi is megtalálni azt a helyet, ahol bűnbocsánatot nyerhetünk. Kérünk téged, áld meg a holnap estét, aztán a nagypénteki istentiszteletet és a húsvéti ünnepeket. Segíts bennünket, hogy eljusson hozzánk a te igény üzenete, az felszabadítson és átformáljon minket. Imádkozunk hozzád szeretteinkért. Kérünk, add meg nekik, amire szükségünk van, testileg és lelkileg egyaránt. És imádkozunk húsvét előtt is a békéért. Azért is, hogy a háború szűnjön meg, a háborúk szűnjenek meg, és azért is, hogy az emberek szívében legyen béke. Kérünk téged, hallgass meg imádságunkat. Most csendben mondja el magában ki maga imádságát. Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is szabadítsd.